Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Grillus Samu zeneszerző, a Bécsi Zeneakadémia tanára, az Átlátszó Hang Fesztivál, új zenei fesztivál alapító kurátora, jól mondtam mindent, ugye szervusz, és köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Te annyi mindennel foglalkozol, meg annyiféle kísérleti dologa foglalkozol, hogy rád nem is lehetne mondani azt, hogy zenész vagy. Mi az, amivel te foglalkozol? Persze, ez mindenben ott a zene, de annyi minden máshoz kapcsolódik a zene.
Igen, engem tulajdonképpen ezek a kapcsolatok, meg a valamiféle köztes lét, már úgy értem, hogy a dolgok közötti állapotok azok nagyon érdekelnek. Ez így van, ugye itt ülünk Budapesten, és közben említetted, hogy Bécsben vagyok. Az is így van, hogy a kettő között van egy kapcsolat, amit én fenntartok, tehát én nem azon, hogy én elmentem, vagy itt vagyok, és akkor oda kijárok, vagy hogy mondjam, hanem megpróbálom ezeket az ilyen kettősségeket valahogy beépíteni az életembe, a disszertációmat, a színház és a zene viszonyáról írtam, illetve annak az általam elképzelt ideális verziójáról. Szóval nagyon sok ilyen többféle dolog van. Csináltam ezt a Home projektet, aminek mondjuk művészeti vezetője voltam, és ez 4 ország dolgozott rajta, egy Kreatív Európa projekt volt, nagyon szépen sikerült, akit érdekel, House Music Europe címen meg lehet nézni, de hát nagyon sok minden van, amiben így vagy úgy vagy amúgy, de ez a többféle dolog megjelenik.
Na, kapcsolódjunk akkor a disszertációthoz. Hogyan képzeled el te az ideális operát, vagy hogy néz ki számodra ki az opera, és egyáltalán a zenész színház ma így a 21. században? Egyébként ez egy amúgy is lényeges kérdés.
Igen, erről egyébként van egy másik írásom is, de hogy végülis maga a disszertáció az azzal foglalkozott, ezt 2019-ben fejeztem be a Színház és Filmművészeti Egyetemen, azzal foglalkozott, hogy mi az az optimális egyensúlya a zenés színháznak, ahol a zene és a színház megkapja a saját autonómiáját. Tehát ezzel nagyon sokat foglalkozik mindenki, hogy vajon egy alkalmazott zenei szituációban tud-e a zene elég autonóm lenni, és fordítva, amikor egy zeneszerző csinál valami olyan színházszerűt a színpadon a zenészeknek, akkor az tényleg nevezhető a színháznak, vagy az csak ilyen mindenféle más dolog. És ezzel foglalkoztam, de azért ez már nagyon régen volt.
Van ilyen, hogy optimális arány egyébként?
Tehát nincs, nekem az a konklúzióm a disszertációban, hogyha az ember erre figyelni akar, akkor tud rá figyelni. És ennek megvannak az eszközei, hogy lehet az időt, a teret, a hangot, a mindent úgy vezérelni, hogy egy olyan kompozíció szülessen, amiben van egyfajta arány, ahol az összes színházi réteg az egy önálló, autonóm egységé áll össze, és a zenének is megvan az a következetessége, amit egy abszolút zenénél elvárunk mondjuk. Tehát ez volt végül is az én konklúzióm annak idején, de közben ezen mondjuk túllépve, vagy ebből tovább lépve megszületett, ugye én több operát is írtam, kamaraoperát, meg nagyon sokat dolgoztam színházban régebben, szóval engem a hangszeres színház, amit így nevezünk, ez amikor zenészek a színpadon színházat csinálnak, ez nagyon érdekelt, most is érdekel még, de közben ezzel párhuzamosan volt az opera, ami egy picit más azért. Furcsa, hogy ebbe a disszertációban én csináltam nagyon sok riportot sokféle emberrel, például közöttük Ötvös Péterrel, aki azt mondta, hogy ezt nem érdemes szétszedni. Tehát ő azt mondta, hogy van egy egységes hatás, amit hogyha jól komponál az ember, akkor minden megtalálja a helyét. Ezek az interjúk egyébként azt hiszem, hogy a disszertáció legértékesebb szakaszai. Most nem, a
és te ehhez hogy viszonyulsz, hogy érdemes szétszedni, vagy nem? Nem kell ezt bántani?
Én értettem, hogy ezt Péter miért mondja. Tehát hogy azt teljesen értettem, hogy az ő munkájában, ahol benne nagyon egybe van ez az egész, tehát hogy ő úgy komponál operát, hogy pontosan tudja, hogy mi történik valahogy a színpadon közben, és a rendezés vagy a rendezők ebbe vagy beleállnak, vagy néha kicsorbul rajtuk
A könny,
igen. Köszönöm, hogy megmentettél a képzavartól.
Mi csordul ki, ugye? Igen.
Igen, a vicska, azt hiszem, ezt így mondják.
A vicska szóval, kinyílik a szemünkben, igen.
Szóval, hogy minden esetre az opera vonalán tovább haladva elkezdett foglalkoztatni egy ideje valamiféle közösségi részvétel, akár már az alkotásban is. Tehát végülis így az operaírásban aztán egy új irányt vett ez a dolog a disszertációt követően, mert ez már mégis az opera alatt is én megismerkedtem, vagy a disszertáció alatt is, tehát ez a sokkal régebbi, ez egy másfél évtizedes szerelem már, megismerkedtem a sound painting jelnyelvvel, aminek az a lényeg, hogy van egy karmesterszerű figura, aki kézjelekkel irányít egy közösséget, amiben lehetnek bárkik, tehát tegnap este például Átlátszó Hangfesztiválon épp a Zeneházában volt egy nagyon jó ütős koncert, ahol egy kis szünetben csináltunk a közönséggel egy nagyon pici zenélést, és szóval, hogy ez alatt én nagyon sokszor találkoztam ezzel a közösségi alkotással, ami aztán bekerült az opera írásba is, tehát, hogy azt éreztem, hogy szeretnék írni egy olyan operát, amiben többen vagyunk együtt, akik ezt csinálják. Tehát, hogy valahogy ezt a zeneszerzői szerepet megpróbáltam egy kicsit kivonni, de közben volt egy nagyon erős ötletem, hogy mit szeretnék csinálni, és ebből készült el a Tusz Opera, aminek 21-ben már volt egy online bemutatója, ugye akkor nem nagyon volt más, és aztán végül is tavaly előtt, most már ezt kell mondani, 24 januárjában, tehát 22 őszén volt azt hiszem a rendes bemutatója. Igen, és aztán ezt a Trafóban is eljátszottuk, most lehet, hogy egy évet tévedtem. Mindegy, ez egy nagyon szép dolog volt, ez a 73-as Balassagyarmati.
És akkor most Bécsben lesz a bemutató, vagy volt?
Nem, meg volt Bécsben és Budapesten, és most lesz tovább játszás belőle. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon, nagyon várom, hogy ezt nem 22 őszén csináltuk a bemutatót, és hát most elvileg újra új lendületet kap ez a darab. Ezt nagyon szeretem, mert itt a közönség is bevonódik, de a hangszereseknek is, és az énekeseknek, meg színészeknek a szólamai is olyanok, hogy abban van egy csomó olyan döntés, amit nekik kell meghozniuk. Tehát valahogy egy olyan közösséget kerestem, ahol mindenkinek a döntése számít.
Ez miért fontos neked, hogy kilépj ebből a klasszikus művész, vagy klasszikus alkotói szerepből, azért, hogy egy ilyen csoportos dolgot hoz léte, hiszen ez ugye az alkotás módszertana.
Hát erre két válaszom van. Az egyik az, hogy azért, mert ez a fajta nem érdekel, de hogy legalábbis most éppen...
Kereshetjük a mi érteket? Hogy miért nem érdekel? Kereshetjük a mi érteket? Hogy miért nem érdekel?
Inkább azt mondom, hogy és ezzel talán a mi értet is megválaszolom, hogy azt tapasztaltam, hogy akármit csinálok én egyedül, az úgyis egy ponton túl át kell menjen más embereken. Akik akár felülírják az én döntésemet, akár elkezdenek valami mást gondolni róla, ami teljesen természetes, de akkor, ha már te azt gondolod, akkor én már lehet, hogy máshogy gondolom, és akkor már miért ne csináljuk együtt. Szóval valami ilyen párbeszédbe lépni az emberekkel, az szerintem egy nagyon jó, most nagyon csúnyán hangzik, hogy az emberek, de hogy értetted, akár a művészekkel, akár azzal, aki hallgatja ezt a dolgot. Végülis az Átlátszó Hang is ebből a gondolatból indult el, hogy én ülök egy koncerten, hallok egy zenét, amitől azt gondolom, hogy te jó ég, ez mennyire csodálatos. És akkor ott ül mellettem rengeteg ember, aki azt gondolja, hogy hát ez valami nagyon érdekes, vagy nem tudom. És azt gondolom, hogy nem azért, mert én egy ekkora fura vagyok, aki ezeket a fura zenéket szereti, hanem azért, mert valahogy ő mást hall, vagy nem úgy hallgatja, vagy nem tudom mi, és ez abszolút visszaigazolódott, mert amikor a fesztivál alatt csinálunk ilyen foglalkozásokat, ahol egy picit irányítjuk a fület, de nem azt mondom, hogy el kell mesélni, hogy mit kell hallani, mert az megint egy hülyeség. Csak annyit, mint ahogy egy rádió vevőt oda hangolsz egy frekvenciára, és aztán, hogy azon, hogy jön-e adás, vagy nem jön adás, azt meglátjuk. De én tudom, hogy azon a frekvencián elvileg valami olyan történik, ami engem lenyűgöz, vagy amit én tátott szájjal tudok hallgatni. És ezt próbáltam átadni, és ugyanez van végülis a saját zenémmel is, hogy az, amit én szeretek, vagy amiről én azt gondolom, hogy ez így izgalmas, azt lehet, hogy egy közös feldolgozás során közös használatra jobban tudjuk alkalmazni, vagy jobban fogyaszthatóvá tudjuk tenni. Ez kicsit tudom, hogy ez egy nagyon sikamlós dolog, amit én mondok, vagy szóval ez nem ennyire egyértelmű. Én nagyon élvezem azt, hogy kicsit hátra tudok lépni, de mégis csinálunk együtt valamit, ami elindul abból, vagy azoknak a keretét talán még én is határozom meg. Ez egy ennél a Tusz Operánál nagyon jó volt. De közben van rengeteg minden más, ahol meg nem ez van persze, ahol csinálok valamit, és akkor az többé-kevésbé át tudom adni másoknak egy az egyben. De ennél az operánál mindenképpen izgatott, mert ennek az operának a témája az, mint mondtam, az 1973-as balassagyarmati túszejtés, ami egy diktatúra keretein belül történt, aminek nem tudom ki mit tud róla, ez talán nem annyira közismert most már a történet. Ugye itt Balassagyarmaton vagyunk, ami egy határváros, és a helyi laktanya pártitkárnak a fiai, akik elképesztő kivételezett helyzetben vannak az életükben, de ugyanakkor azért sok minden nem nekik sem elérhető, elhatározzák, illetve a nagyobb fiú határozza el, a kisebb csak vele megy, mert a többiek nem mennek vele, hogy ő kijut az országból.
Ebből nem készült egy játékfilm is?
Ebből amikor? Készült egy játékfilm. Így van, a játékfilmnek annyi hátránya volt az operával szemben, hogy nem lehetett tudni egy csomó mindent. Egyszerűen nem voltak meg az információk, mert ez az egész átment egy hatalmi gépezeten, és ennek a dolognak az eltussolása az hihetetlen sikeres volt. Olyannyira, hogy Hatala Csenge, ő volt az a lány, aki Balassagyarmaton nőtt föl, és 10 pár évesen nekiállt ezt az el nem mesélt történetet kikutatni, és ő megtalálta az összes, ugye a történet az annyi, hogy egy lánykollégiumban túszulejtett ez a két fiú lányokat, 15 lányt, akikkel, vagy végül a végén ennyien voltak, akikkel ott 5 napig gyakorlatilag étlenszomjan hidegbe, melegbe voltak egy pici szobába, ami alatt ottan különböző tárgyalásokat próbáltak csinálni, meg teljesen, tehát hogy mondjam, ők azt más gondoltak a rendszerről, mint ami a rendszer volt, tehát hogy ők azt gondolták, hogy ez egy lehetőség, hogy a rendszer kiengedi őket. Nyilván, hogyha kienged bárkit egy ilyen diktatúra, aminek zárva vannak a határai, akkor másnap mindenki túszejtésbe kezd. Tehát hogy ez nem egy olyan eszköz, amit megengedhet egy ennyire szorosan tartott közösség. Már hogy most a társadalomról beszélek. Szóval, hogy aztán az lett az 5 nap vége, hogy a nagyobbik fiú kinyitotta az ablakot, ahol tudta, hogy ott vannak a mesterlövészek, és akkor előtték. Mert ő azt mondta, ezt előre deklarálta, hogy ha ez nem sikerül, akkor őt nem nagyon érdekli tovább ez az egész történet. És erről a sztoriról, csak az, hogy mennyire nem lehetett tudni sok mindent, a Csenge kereste fel azokat a lányokat, akik ott voltak a szobába, és volt olyan, akiről a saját családja nem tudta, hogy vele ez megtörtént fiatal korában. Mert a rendőrség annyira szigorúan megmondta nekik, hogy erről soha senkinek nem beszélhetnek, hogy ezt a rendszerváltás után 20-25 évvel is még tartották.